Ugye azt ígértem legutóbb, hogy a célokról fogunk beszélni, a célállításról. Arról, hogy... És akkor azt hiszem, hogy tényleg erről fogunk beszélni. Viszont kezdjük egy imával ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Köszönjük, Urunk. Itt vagyunk, Atyánk. Dicsérünk téged, köszönjük, Jézus, itt vagyunk. Mindenható Isten, itt állunk előtted, és arra várunk, hogy adj nekünk vezetést, adj nekünk felismerést, adj bölcsességet a mindennapjainkhoz, a feladatainkhoz. Adj nekünk egy belső látást, szellemi szemeket, amivel látunk téged, mint a végső betakarásunkat, a biztonságunkat, az erőnket, a bölcsességünket. Adj nekünk látást, amivel meglátjuk az elhívásodat, hogy felismerjük a célunkat az életben, hogy ne maradjunk le mind arról, amit te készítettél nekünk, arról a kiváltságról, hogy a munkatársaid lehetünk, hogy örökkévaló értékekért, örökkévaló célokért élhetünk, hogy ne legyünk rövidlátóak, ne legyünk vakok, hogy ne legyünk olyanok, akik belefeledkeznek önmagukba, és nem látnak tovább a saját óruknál sem. Csak segíts nekünk, Urunk, látni téged, hallgatni rád és követni, ahogy szeretettel vezetsz minket. Imádkozunk mindenkiért, aki megfordul itt az üzletember találkozón. Múlt héten olyan sokan voltunk, Uram, áldj meg mindenkit, aki itt volt, és előtti héten is. Hozd vissza őket, hogyha itt a helyük, Urunk. Áld meg őket mindenütt, ahova csak mennek, és te légy az Istenük, és vezesd el őket, Uram, a teljességig, az érett nagykorúságig, mint ahogy minket is. A drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy célokról fogunk beszélni, és azt gondolom, hogy a célállítás nem egy karrierista eszköz, hanem minden gondolkodó, cselekvő, felelős embernek kötelessége. A célállítás, hogyha pragmatikusan beszélünk róla, akkor nem arról az álomról szól, amit... Köszönöm. Nem arról az álomról szól, amit el akarok érni. Nem arról a motivációról, nem csak arról, ami esetleg rábírna arra, hogy elvégezzek egy munkát, amit amúgy nem akarnék elvégezni. Ugye egyes menedzserképző tanfolyamokon egy bizonyos vállalkozói szemléletben a célállítás ezen a szinten él elsősorban, mint cél, mint álom, cél, mint motiváció. Ugye te képzeld el magad, ahogy a Hawaii-szigeteken nyaralsz, és ez a nyaralás az, amiért érdemes összeszedned magad, és elvégezned azt a munkát, amit amúgy sose végeznél el. És a célállításnak ebben a formájában... Nem hiszek igazán. Azt gondolom, hogy az az erő, az az energia, amit egy ilyen módon felállított cél adhat, túl kevés ahhoz, hogy bármilyen komoly feladatot elvégezz. Ez egy érzelmi stimuláció, ami ideig való. és többnyire még csak nem is helyes. Tehát az élet nem arról szól, hogy a Hawaii-szigeteken nyaralsz, ha bár menjünk a Hawaii-szigetekre és nyaraljunk, de legyen ez egy részletkérdés, tudod, olyan, mint hogy ma reggel megettem egy vajas kenyeret, és mellesleg voltunk Hawaii-n is, és aztán megfoglalkozunk az élet igazi dolgaival. És hogyha én a gondolataimat egy ilyen, és megint ez nem leértékelő, csak nem vagyunk rászorulva, hogy ilyen szinten gondolkozzunk. Tehát ha én a gondolataimat egy ilyen kicsinyes, sekélyes szinten tartom, akkor ne csodálkozzak, hogyha nem látok túl azon, hogy mekkora profitot tudok a következő üzletkötésen generálni. Tehát egyszerűen nem az élet ennél nagyobb, a célunk, az elhívásunk több annál, hogy hány játékszert tudunk összegyűjteni, kinek lesz nagyobb száma a bankszámláján, és több nulla a, nem tudom, számai után, és hogy hány státuszszimbólumot tudunk felhalmozni. Ha a vállalkozásod olyan, hogy státuszszimbólumokkal kell élned, akkor tedd meg. Tehát, hogyha nem tudsz másképp megkötni egy üzletet, csak úgy, hogy Rolex órád van, és félmillió forintos Armani öltönyöd, akkor tessék fölvenni a Rolex órát és az Armani öltönyt, hogyha ez az üzleti környezet, amiben érvényesülnöd kell. De önmagában, hogy van egy Rolexed és egy Armanid, és ez a célod, hogy ez legyen, talán ez egy kicsinyes elképzelés, egy kicsinyes cél ahhoz, hogy mindazt, amit az élet tartogat a számodra, azt elérhesd. És ahhoz, hogy a célállításról tisztán beszélhessünk, ahhoz be kell vezetnünk egy másik fogalmat, és ez én úgy hívom, hogy pragmatikus célállítás. A célállítás, mint eszköz arra, hogy egy konkrét és határozott feladatot el tudjak érni. Célállítás, mint eszköz arra, hogy képes legyek beosztani az időmet, megfelelő prioritásokat felállítani, és a rendelkezésemre álló eszközökkel a megfelelő dolgot elégszer és jól megcsinálni. És mindemellett képes legyek a szükségtelen, lényegtelen dolgokat elhagyni, képes legyek a nem fontos, de sürgős dolgokat egyszerűen elfelejteni, hogy igyekezzek a nem sürgős, de fontos kategóriában tevékenykedni mindig, előrelátva, igazán tudva, hogy mi az, amit érdemes megcsinálni, és mi az, amit nem. Mi az, amire érdemes a drága időmet és életemet áldozni, és mi az, ami csak egyszerűen elhanyagolható. Ezt nem tudom megtenni. Tehát ezt nem tudom megtenni, ha nincs egy pragmatikus célom. Azaz, hogyha nem tudom, hogy hova akarok eljutni. Nagyon egyszerű, ugye ezt is szokták használni, ezt a képet, hogy ha el kell találnod egy céltáblát, a legalább tudnod kell, hogy hol van. Tehát ha nem tudod, hogy hol van, tehát bármilyen jó lövész vagy, nagyon kicsi az esélye annak, hogy eltaláld. Ugyanígy, ha te egy fegyver vagy, amivel célba kell találni, legalább tudnod kell, hogy hova kéne eljutni. Igaz? Nem? Tehát, hogy... És aztán a másik kérdés, hogy miért kéne oda jutni. És a kettő azt gondolom, hogy azért szorosan összefügg, mert motiváció hiányában egyszerűen nem... Nincs üzemanyagunk arra, hogy elérjünk egy célt. Úgyhogy ezekről a gondolatokról szeretnék beszélni, és talán még bemelegítésként... Egy-két félreértést és kategóriát még azért érintenék. És most a találkozó előtt itt szóba került így a pénz, mint olyan. A pénz, a siker, az anyagi célok elérése keresztényként. Most az, hogy te vállalkozó vagy, és napi 10 órát dolgozol azért, hogy megkeresd a következő milliódat, ez most egy olyan dolog, amire büszke kéne lenned, és teljes integritással kihúzhatod magad, és azt mondod, hogy én egy vállalkozó vagyok, hely, és én ezt csinálom, vagy inkább bűntudatod kéne, hogy legyen emiatt. Hogy nem szégyeled magad, hogy keresztényként így élsz? ki melyikre szavaz. Mindegy, hogy melyikre szavazol, hogyha ha közben ott zakatol a fejedben a kárhoztató hang, hogy szégyeld magad, tehát már megint miért nem evangelizálni mész, tudod, ahelyett, hogy itt. És persze menj evangelizálni, nincs ezzel baj, de azért jó ezt a helyére tenni. És az előbb, csak adjatok egy pillanatot nekem, annál lehet, hogy több is kell, de... Jó, és akkor ezt a verset nézzük meg a Timóteus, 1 Timóteus 6-ban. És azt hiszem, hogy ez egyik olyan vers, amit sokszor használnak vallásos körökben is arra, hogy a helyére tegyék ezeket a pénzsóvár vállalkozókat. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak maguknak. Ez volt az üzenetünk ma reggel. Isten áldjon benneteket. Sziasztok! És ez igaz. Ez az, amiről az előbb beszéltem. Ez pont az, amiről az előbb beszéltem. Hogyha az életem csak arról szól, hogy hány nulla lesz a bankszámlámon, az már most megvan, csak előtte nincs semmi. Jó reggel. Igen. Van egy 0,00. Jó reggelt. Szóval mindegy, oké. A gyertek közelebb, szerintem nyissatok ilyen második sorokat, és akkor nem kell annyira kiabálnom. Amúgy is kiabálok, de... Szóval ez az... Tehát, hogyha... Ide az van írva, hogy minden rossznak a gyökere a pénz. Ez igaz? Ja, itt van, Éva kijavított. Nem az van ide írva, hogy a pénz minden rossznak a gyökere, hanem az van ide írva, hogy a pénz szerelme. És ha jól tudom, az eredeti, az ágápe szót használja itt. Azt az isteni, azt a feltétel nélküli teljes odaszántságot jelentő szeretetet, amivel Isten szeret minket. Minden rossznak a gyökere az, hogyha én emberként a pénzt szeretem feltétel nélkül. Azaz, a legvégső meghatározó elvként az életemben a pénzt állítom. Azt mondom, hogy én nekem egy uram van, a profit. Én nekem egy Istenem van, a nyerességem. Én a pénzt szeretem. És az én királyom, az én uram, így gyakorlatilag ezt jelenti a pénz. Ha meg kell hoznom egy döntést, egyetlen egy igazi érv van, ami alapján a döntésemet meghozom. Megéri-e? A pénz a döntésem. A motivációim, a szívem, a vágyaim, este, amikor lefekszem, akkor arra gondolok, hogy megvan a következő milla. Nem sokára megyek Hawaii-ra. Fú, de jampi leszek. Majd elmesélem a haveroknak, fincsi, megyünk Hawaii-ra. Holnap megcsinálom a következő millámat. De jó. És mekkora világban élek? Ilyen piciben. Egy egész kis életem van. Habár a világban lehet, hogy a hatalmasok közé, a tekintélyesek közé, az elismertek közé tartozom. De a célom legalábbis csak középtávú volt, mert nem láttam tovább annál a rendszernél, amiben most élünk itt ezen a földön. És még itt is a célom nagyon szűklátókörű volt, mert a jelenlegi kornak is csak a természeti részét vettem figyelembe a célállításommal. Az anyagi világot, a pénzügyi világot, az én érvényesülésemet. A szellemi világról megfeledkeztem, a lelkemről megfeledkeztem, az igazi szükségeimről megfeledkeztem, és totálisan megfeledkeztem az örökké valóságról, Istenről és az örökké való céljaimról. Úgyhogy, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és ez teljesen érthető. Tehát úgy értem, a nagy kép, a cél, az élet, az örökké valóság, az igazi hatalom, az igazi élet, az igazi befolyás, az igazi értékek, azok erre vannak, de én a pénzt követem, ami meg arra megy. És mit csinálok? És mit csinálok? Eltévejedtem a hittől. Eltévejedtem, eltávozom azoktól a meggyőződésektől, amiket Istentől és a Bibliából kaptam, és amik igazából az egyetlen értelmes cél felé vittek volna. És itt van a szerető része ennek a versnek, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Miért mondja Isten, hogy ne szeresd a pénzt? Mert szeret, és azt mondja, hogy nem akarom, hogy eltold az életedet. Egyszerűen nem akarom, hogy tönkreted magad. Mint amikor nem, hányatoknak van gyereke. És tehát el tudod képzelni, hogy hogy a gyereked mondjuk tizenévesen elkezdi szeretni azt akartam mondani, hogy a kábítószer, de az nem jó példa, mert az nyilvánvalóan önpusztító. Tehát az mondjuk elkezdi szeretni a gördeszkázást. Ami egy jó dolog egyébként. Hányatok gördeszkázott már? Mindegy. Én igen. Nagyon jó pofa dolog. Nagyon jó. De a gyereked éjjel és nappal is gördeszkázik. Semmi más nem érdekli, csak a gördeszkázás. És már csak a deszkás haverokkal nyomul, akik elég fura figurák, és már iskola helyett is deszkázni megy, és a célja az, hogy ő deszkás világbajnok legyen, ami megint egy nem is rossz karrier, csak mivel ha nem jön össze, ugye? Tehát a sportolók is szoktak tanulni közben. Tehát nem kezdenél el aggódni, amiatt, hogy baj lesz. Tehát nem beszélnél a fejével, hogy hey, ne viccelj, azért az élet többről szól, mint tehát legyél deszkás, nincs azzal baj, de legyen a deszkázás része a nagynak, és ne a deszkázás legyen a nagy, és a helyére tennéd. Mert tudod, hogy ha az élete megmarad ezen a szinten, akkor sok fájdalmat fog okozni magának. Mikor? Legkésőbb, amikor 21 éves lesz, és kirúgod a lakásból, és azt mondod, hogy menjél, tartsd el magad, és nem ért semmihez. Csak a deszkázáshoz. De ahhoz meg nem ért eléggé ahhoz, hogy megéljen belőle. És egy kicsit bunkó is. És igazából eltolta az életét. És a deszkázásból már csak a kábítószer maradt, meg a hülye haverok, meg a bulizás. És aztán 25 évesen meg a híd alatt mész meglátogatni. Nem feltétlenül ez kéne, hogy legyen a kép, de ha rossz célokat követek, akkor sok fájdalmat okozok magamnak. És ugyanez szól a 9. versben is, ugyanez van megfogalmazva. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésre meg csapdába sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. És ez megint ez a kép. Ha meg akarok gazdagodni, miért szerepel itt negatívként? Azért, mert csapdába esem. Egyszerűen hol húzzák a mézes madzagot előttem, és én megyek utána, és nem érdekel, hogy azon az úton mi van. Beleesek egy csapdába, és káros kívánságokba, amelyek adott esetben pusztulásba is dönthetnek. Mi lehet egy káros kívánság? Bármi, ami nincs hitben. Bármi, ami kihagyja Istent a számításból. És itt a probléma nem a gazdagságon van, hanem az Istentől független kívánságokon, a csapdákon és a pénz szerelmén. Mindez, hogyha Istenben történik, akkor tökéletesen a helyén van. Jó, még egy verset hadd nézzek meg. És ezt lehet, hogy nem fogom élből megtalálni. Prédikátor könyvében van. Nem, van egy olyan vers, itt már az egyiket megtaláltam, de a másik az, hogy hogy a gazdagodást nem lehet erőltetni a példabeszédekben van. Jó, akkor most ezt meg tudod nézni esetleg, Gyuri, hol van ez? A gazdagodást nem lehet erőltetni. Valahogy így, aha, jó. De ötödik vers, ötödik fejezet Prédikátor könyve. Rájöttem tehát, 17. vers. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fáradozik a nap alatt, egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. 18. Ha pedig az Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, az Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol az életem múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzem. 6.1. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad úgy, hogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiába való és fájdalmas dolog. Jó, és nem tudom, hogy megtaláljuk-e azt a verset, de a gondolat az ez, hogy a gazdagság, jó, és most nem arról beszélek, amit az átlagos vállalkozó csinál Magyarországon, ami nem a meggazdagodásért való vállalkozást jelenti, hanem a túlélésért való vállalkozást. Tehát az egyszerű munkát jelenti. Tehát nekem az a munkám, hogy vállalkozó vagyok. Az a munkahelyem, hogy viszem az üzletemet. És ezt azért csinálom, mert el kell tartanom magamat, a családomat, és a rászorulókon is segítenem kell. És ha nem akarok dolgozni, akkor ne is egyek. Ugye ezek alapvető parancsok a Bibliában. Ha valaki nem gondoskodik önmagáról és a családjáról, az rosszabb, mint egy hitetlen, ezt mondja Pál. És ez normális, oké? Okay? Tehát, hogy vállalkozó vagyok, nekem ez a munkám. Tehát, hogy ne engedd, hogy ezt bárki megkérdőjelezze. Viszont a gazdagság az egy más kategória. Ugye a gazdagság az arról szól, hogy vagyont halmozok fel, olyan erőforrásokat, anyagi erőforrásokat, amik bizonyos mértékben hatalmat adnak arra, hogy megtegyek dolgokat. És ez túlmutat azon, ami az én személyes szükségem. Tehát a jó módban való élet, a sok pénzt keresek, az a szükségeimről szól. Arról, hogy eltartom magamat, a családomat, és segítek a rászorulókon. A meggazdagodás viszont már túlmegy az én szükségeimen. Az egy olyan fajta hatalomnak, pénzügyi, kapcsolati hatalomnak a felhalmozását jelenti, amely már nem rólam szól. Ezt kell, hogy megértsétek, hogy a gazdagság Isten országában, jó reggelt kívánok, szia! A gazdagság az egy elhívás, az egy külön feladat, az egy sáfárság. Az valami, ami túlmutat azon, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Az Új Szövetségben, és ez egy általam is nagyon világosan megtapasztalt ígérete Istennek, az, hogy mindig minden szükségessel rendelkezni fogok. A szükségessel. És én nagyon érdekes, ahogy néztem az elmúlt évben a vállalkozásomat, teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt kerestem, azt vettem észre, hogy ha sok pénz jön be, akkor sok is megy el, és az élményem az, hogy megvan minden, ami szükséges. Ha volt valami nagyobb kiadás, egy fejlesztést terveztünk, akkor megvolt az, ami kell hozzá, ami szükséges. De a felesleg valahogy mindig elfogyott. Ugye, tehát nagyon érdekesen élek, én azt gondolom, hogy én jól keresek, tehát hogy ne halljatok panaszkodni. De Isten valahogy úgy intézi, hogy megvan minden, ami szükséges. Most ez jó vagy rossz? Hát szerintem állati jó. Ugye, te olyan nyugodtan fekszem és kelek, olyan biztonságban érzem magam, de ha megkérdezed, hogy min alapul ez a biztonságom, hát a bankszámlámra nem tudnék hivatkozni. Mert nincs sok számjegy az első számjegy után. Van, tehát hogy nem, de nincs, tehát hogy nincs egy vagyon, ami ott van, tudod, fél milliárd forint a számlámon, az egyiken, és a másikon meg még fél milliárd, azon meg, tudod, meg van befektetésem Dél-Afrikában. Tudod, vállalkozó vagyok. És tudod, és ezen áll az én biztonságom. Nincs ilyen, nincs, úgy értem, tényleg nincs. De ez nem gazdagságról szól, hanem ez arról, hogy Isten megígérte, hogy minden szükségessel ellát minket. A gazdagság az egy más kategória. A gazdagság az egy elhívás, az egy sáfárság. Az arról szól, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, én el akarok valamit végezni ezen a világon. Szükségem van egy kulcsfigurára, valakire, akin keresztül nagy dolgokat tudok véghez vinni. Valakire, aki képes önzetlen lenni, aki képes látni a nagy képet, aki képes én rám hallgatva döntéseket hozni, miközben adott esetben elképzelhetetlen hatalmat, vagyont és befolyást adok a kezébe. Dávid király. Isten a népét bízta rá, hihetetlen vagyont adott neki, sereget, amivel uralkodott az akkori világon, hatalmat. Ha neked adna Isten a kezedbe ilyen hatalmat, te mit csinálnál vele? Ha te életedet feljegyeznék, és 2000-3000 év múlva olvasnák a történetedet, akkor egy szégyenletes, önző, kicsinyes történetet olvasnának, ami valami olyasmiről szól, hogy és Sanyi hatalomra került, és meghűült, és 1000 felesége lett, és igába hajtotta a népét, és kifosztott mindenkit, akit csak lehetett, és kábítószeresként és alkoholistaként végezte. Ez lenne a történet, amit olvasnának 3000 év múlva? Sanyiról, aki hatalomra jutott? Vagy az lenne a történet, hogy megmaradtam a saját szememben kicsinek, alázatosnak, megtörtnek, szolgának, aki azt mondta, hogy kicsoda vagyok én, hogy ilyen magasra emeltél. Adj nekem bölcsességet, hogy helyesen sáfárkodjak azzal a hatalommal, azzal a vagyonnal, amit rám bíztál. Tudom, hogy ez nem az enyém. És persze, szép lovon járok, és selyem ruha van rajtam. És Rolex órám és Armani öltönyöm. Persze, mert hozzátartozik a képhez, de ez csak a színjáték része. Ez csak a kellék. A Dávid, amint ott ült a trónon, ugyanaz a pásztorfiú volt, aki őrzi a nyájat, és akinek az igazi értékei Isten értékei. Én azt gondolom, hogy a legtöbb keresztény azért nem keres sok pénzt, mert a szíve még nincs felkészítve arra, hogy sok pénzt keressen. A legtöbbünk azért nem lépett előrébb a vállalkozásával, mert a vállalkozása tönkre tenné, hogyha nagyobbra nőne annál, mint amekkora most. Sok káros kívánságba esnék, sok kísértésbe, eltévejednék a hittől, az életem a nagy képből, ahol én Isten királya vagyok, és örökkévaló célokért élek, visszazötyenni a kis képbe. Hó, itt a pénzem. Vigyázok rá, el ne veszítsem. Jól megforgatom, és csinálok belőle még többet. Bocsánat. De megtörténhetne, hogy meghűlnék? Hogy megint elveszíteném az orientációmat? És megint csak a számokról szólna az élet? Arról, hogy hány játékszert veszek magamnak, és hogy ki mit csinál, hogy mennyit veszítettem, és mennyit nyertem. Tudod mit? Nem vagy kész a milliókra, hogyha nem vagy kész őket elveszíteni egyik napról a másikra. Nem vagy kész a sáfárságra, hogyha a pénz, amit rád bíznak, jelent neked valamit, hogyha ez válik az életeddé. Ha több a vagyonod annál, mint a sáfárság, amivel Isten megbízott, nem vagy kész arra, hogy egy vagyonnal sáfárkodj. Pont, ilyen egyszerű. Ahogyan most bánsz a kicsivel, amit Isten rád bízott, pont úgy kell tudnod bánni a naggyal, amit Isten rád bízik. És ha most nem bánsz jól a kicsivel, akkor úgy őszintén Isten szempontjából mi a szöszért bízna rád nagyot? Hald, ha ez az egész nem a te szükségeidről szól, Ugye? A szükségeidet betölti akkor is, hogyha hülye vagy. Már bocsánat, hogyha éretlen vagy, és csak a saját kis világodban élsz, és Isten nevelni fog, és megpróbál kihozni a kisképből a nagyba, de a szükségeidről gondoskodik. Mindenképpen. Ugye te azt fogod megélni, hogy azt, ami én jól élek. Nem tudom, jól élek. Hát nem tudom, vannak ijesztő körülmények, de ha visszanézek a végén, azt látom, jól élek. Ez meg van ígérve. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik neked. Hogy mit együnk, mit ígyünk, hogy mivel ruházkodjunk, mitől, az rendben lesz. Máté 6.33, illetve ott a környező versek. Nem erről beszélünk, a gazdagság más, az egy sáfárság. És ha te egy rossz sáfár vagy, akkor miért bízna rád Isten bármit is? Hogyha nem vagy még érett, és ez nem a rossz sáfár, akkor ez nem azt jelenti, hogy te most ennyi, ti rosszak vagytok, vagy én rossz vagyok, ugye, mert nem kezelek még vagyont. Hanem csak arról szól, hogy nem tartok ott. Egyszerűen nem tartok ott. A jellemem nem elég érett ahhoz, hogy szabad maradhasson, ha olyan manipuláló és olyan erőszakos tényezők is kerülnek körém, mint egy vagyon, ami fölött én sáfárkodom. Az nagyon manipuláló, és nagyon erőszakos. Tudod, hogy mi mindent tehetnél? Ezt mondja. Csinálj valamit. Csinálj mindent, amit csak lehet. Vigyázz, el ne veszítsd. Most te már vagy valaki. Tudod, hogy vagy valaki? Te már gazdag vagy. Más vagy, mint a többiek. Mind a manipuláló és hazug üzenetek. Ha nem vagy kész ezt elhordozni, ha az életed arról szól, hogy mit van, hogy milyen a pozíciód, hogy mennyi a pénzed, akkor nem vagy rá kész. Ezt értitek? Nekünk kötelességünk lenne vállalkozóknak ilyen szinten éretté válni, ilyen szinten önzetlenné válni, hogy képesek legyünk vagyonokkal sáfárkodni. Istennek szüksége van olyan emberekre, akiket használhat. És aztán a másik, mi van, ha kész vagyok, de Istennek nem ez a terve velem? Mi van, ha Istennek a saját tervében van egy fontosabb elhívása a számodra, aminek semmi köze a vagyonhoz? Minden szükségesről gondoskodik az életedben, de más a célja. Pásztor leszel, lelki pásztor. Minden szükségessel bírni fogsz az életben, de nem fogsz egy vagyonon sáfárkodni. Lelki pásztor leszel. Lehet, hogy nem, ha nemet mondasz rá. De ez lenne az elhívásod. Ez lenne a tökéletes utad. Ez lenne az az út, aminél jobb nem létezik a számodra. Ha nekem a pénz az Istenem, ha én a pénzt szeretem, ha én meg akarok gazdagodni, akkor ez az elhívás egy ellenséges üzenet lesz a számomra. Érted a csapdát? Isten elkészített egy tökéletes tervet a számodra, ami más, mint amit a meggazdagodás iránti vágyod és a pénz szerelme diktál, és ilyen módon képtelen vagy követni Isten elhívását. Megint nem vagy szabad. Megint rabja vagy egy koncepciónak, meg kell gazdagodnom. Nem, ebben az esetben se vagy kész rá. És mindössze sok fájdalmat és káros kívánságot okozol magadnak. Értjük mi ezt? Én nagyon sokat gondolkozom ezen. És azt vettem észre, hogy az elmúlt években Isten kimondottan kondicionált engem erre. Tehát, hogy... Ugye az én vállalkozásom kimondottan pénztermeléssel foglalkozik. www.marketingmegoldások.hu és a dolog arról szól, hogyan lehet egy rakás pénzt csinálni az interneten. És igazából egy csomó ügyfelem sokkal több pénzt keres, mint én. Tehát azokat a tanácsokat, amiket én adok, és én is csinálok, azokat ő megfogadja, és egy hét alatt keres annyit, amennyit én egy hónap alatt. És én gondolkoztam ezen, hogy hogyan van ez? Tehát, hogy hát uram, én jól bánnék azzal a pénzzel, miért nem jön be? Tudod, az a... Úgy értem, a vagyon. És igazából ez csak egy ilyen teoretikus kérdés volt, mert mikor föltettem már, akkor tudtam a választ. Nem vagyok rá kész. Egyszerűen tönkre tenne. Emlékszem, amikor elindítottam ezt a vállalkozásomat, azelőtt egy olyan kiképzésben, megint nem a célokról beszélünk, nem baj? Mindegy, de... Majd lehet, hogy fogunk. Tehát, hogy a kiképzésemnek egy olyan fázisában voltam, ahol a szegénységet kellett megtanulnom. És a havi 15.000 forint volt a bevételem, a szüleim házának az egyik kis szobájában laktam, úgy, hogy előtte én már voltam úgymond nagy menő vállalkozó. Én a saját mércém szerint jól menő vállalkozó voltam, egy csomó embert vezettem, nagy elismerésben volt részem, tekintélyem volt, emberek hozzám jöttek tanácsért, úgy értem, minden megvolt, amit az ember így vágyik egy vállalkozástól. Még pénz is volt. És megtértem, abba hagytam a vállalkozásomat, beiratkoztam a bibliaiskolába, és mire elvégeztem, addigra nagyjából lenulláztam magam. És ott ültem szüleim házának a kis szobájában, 15.000 forintos bevétele. Hányan iratkoztat most be a bibliaiskolába? Csak hogy a perspektívátok meglegyen. Jó, és sikersztori ez? Ha? Szeretnétek a szüleitek házának a kis szobájában ülni 15.000 forintos havi bevétellel? Hányan vágytok erre? Én akkor úgy éltem, mint egy király. Úgy gondolkodtam magamra, mint egy királyra. És akkor tanultam meg, hogy ki vagyok valójában. Azelőtt azt hittem, hogy az vagyok, amit csinálok. Azt hittem, hogy az vagyok, annyira vagyok értékes, amennyire tapsolnak nekem. És mert nagyon tapsoltak, nagyon értékesnek tartottam magam. Azt gondoltam, hogy az vagyok, ami a sikerem. És Isten azt mondta, hogy tévedsz, te ennél sokkal több vagy. De nem bírom neked megtanítani addig, amíg tapsolnak neked, és amíg nézed a sikeredet. Úgyhogy most egy picit tegyük félre a sikeredet, meg a tapsot. Nem lesz se tapsz, se siker. Kis szoba lesz, és 15.000 forint. Ami akkor elég volt ahhoz, hogy meglegyen minden, ami szükséges. Nagyon érdekes, tehát nem éheztem, vagy ilyesmi. Úgy rendben volt. Megjegyzem, akkor írtam abban a két évben, ami igazán két könyvet, ami azért nem rossz. Előkészítettem egy programot, ami azóta egy csomó embernek segített. Én tevékeny voltam, csak semmi eredménye nem volt. De megtanultam, hogy az vagyok, akinek Isten mond engem. Én akkor ott ültem, úgy ültem a kis szobába, mint aki tudja, hogy egy király. Mint az a rabszolga, akit elhurcoltak Afrikából a rabszolgának, és közben ő volt a saját törzsének a hercege. Aki trónörökésként nőtt föl, és tudta, hogy ő egy király. Csak most épp rabszolga, mert egy erősebb uralkodó legyőzte és elvitte őt rabságba. De ugyanazzal a méltósággal és öntudattal és belső tartással élt. És Isten ezt akarta megtanítani. És igazából teljesen elégedett voltam. Teljes ember. Úgy értem, írtam egy könyvet, ami egy nagyon jó könyv, az saját. Akkor csináltam egy személyiségfejlesztő programot, ami rengeteg embernek segített. Most nem dicsekszem, csak Istennel. De a lényeg az, hogy önmagamra nézve, szia Attila, egy senki voltam, a teljesítményemre nézve egy senki, de Istenre nézve és az ő ígéreteire és az ő kijelentésére az voltam, aki adhatott másoknak. Mint Pál a börtönben. Filippiekhez írt levél, az egész Filippiekhez írt levél börtönben íródott, és a leglelkesítőbb, a legbátorítóbb üzenet, ami van a Bibliában, a sitten írták. Úgy értem, szégyenletes sitten. Tehát nem az van, hogy tehát én vagyok az apostol, akit lesitteltek, ugye, mellesleg, és mindenki elfordult tőlem, mert szégyelnek, mert hogy ne viccelj, mi pásztor, hol a pásztorotok? Hát most épp sitten van. Onnan írogatja nekünk az üzeneteket, tudod. Mentek meglátogatni Pásztor Kendét? Ja, megyünk be Fótra. Ezt értitek? Ott van sit, ugye? Mindegy, nem tudom. De, hol? Vácon? Megyünk Vácra. Megyünk Vácra meglátogatni a pásztorunkat. És onnan írja azt az üzenetet, ami az egész világot felemeli, ami a legbátorítóbb, a legméltóságteljesebb, Hogy lehetséges ez? Ha te már akkor attól depressziós leszel, hogy a havi 1 milliós bevételed visszaesett 800 ezerre, akkor hogy leszel képes a sitten bátorítani? Az életed rossz célokra néz, rossz értékmérőkre, nem vagy rá kész. Ha nem vagy kész szegénynek lenni, nem vagy kész gazdagnak lenni sem. De itt jön a történet lényege. Ugye Sanyi kikerült ebből az iskolából, ezt megtanulta, és tényleg teljes emberként éltem a kis szobában, és akkor Isten azt mondta, oké, akkor ezen túl vagyunk, menjünk tovább, és elkezdett megint hozni eredményeket. És emlékszem, amikor a marketing megoldásokat részben a kis szobában fektettem le az alapjait, és amikor először elkezdett működni, és ez is egy érdekes dolog, tehát az internetes vállalkozás egy olyan, amiben fekteted az időt, energiát, és semmi nem történik. Tudod miért nem? Mert egy nyomorult számítógépen pötyöksz egy nyomorult kis weboldalt, egy nyomorult üzenettel, aminek mi értelme van? Nem olyan, mintha leírnád egy papírra valamit, és abban reménykedsz, hogy ebből majd pénz lesz. Hát hogy lesz abból pénz? Egy elképesztő gondolat, ugye, elég nagy hit kell hozzá, hogy végigcsináld. És emlékszem, amikor először megcsináltam a működő koncepciót, mert az első 4 koncepció nem volt működő, csak másfél évet vitt el, de nem volt életképes egyik sem. És amikor azt hiszem, hogy 2 év után az első életképes koncepciót megcsináltam, és így kiküldtem az internetre, és az első hónapban azt hiszem 1.300.000 forint jött be. És rájöttem, hogy nem vagyok kész pénzt keresni. Meghűültem azonnal.
Pénz.
És tudod, és azon csodálkoztam magamon, hogy Sanyi, mit csinálsz? Meghűültél? Dehogyis, de ez pénz. Értitek? Tehát, hogy rájöttem, hogy ez, erre nem vagyok felkészülve. És aztán, és Isten ezt kezdte játszani velem, hogy lazíts, Sanyikám, lazíts, engedd el. Nem, elengedem. Nem, úgy szorítod, hogy majdnem eltöröd. Engedd el. Nem. Én már elengedtem. Akkor mitől vörösödik annyira a kezed? Jó, akkor elengedem. Oké. Okay. És megint fogom. És ezt játszottuk, azt hiszem 2-3 évig. És a módszer az volt, hogy Isten megengedte, hogy az egyik hónapban keressek pénzt. Hát tudod, a dollárjelek ott voltak a szememben, tudod, és szabad vagyok, dehogy is vagyok szabad, így kapaszkodtam bele, és a következő hónapban semmi. Kétségbeesés, megint vissza a régi módszerhez. Istenem, segíts, te vagy az egyetlenem, te vagy az életem, tudod. Következő hónapban megint a pénz, köszi Isten, pénz. Aztán megint semmi, hó Istenem, ó, és akkor kezdtem rájönni, hogy most miért csinálok bohócot magamból? Miért nem tudok úgy élni, ahogy kell normálisan, amikor van pénz, és akkor is, amikor nincs. És akkor ezt elkezdtük így trenírozni. Aztán a következő kihívás az volt, akkor ez ment már, az volt, hogy igen, tehát pénz ugye, amikor nincs, akkor akarom, és azért uralkodik rajtam, amikor van, akkor pedig nem akarom elveszíteni, és azért uralkodik rajtam. Jó, akkor ezen túl voltunk. Én rajtam múlik, hogy mennyi pénzt keresek. Ez volt a következő kihívás. Tehát amikor én megcsinálom azt a spéci kis trükkös kis módszert, amikor igazán jól megírom, amikor igazán jó hirdetést csinálok, és nem tudom. És ennek tényleg van köze hozzá. De ha így gondolkozom, ha ez az alapvető hozzáállásom, megint nem vagyok kész, mert megint rabja vagyok. Minek? Az én saját teljesítményemnek, az ötleteimnek. Nem erről szól. Úgyhogy Isten azt csinálta, hogy amikor a legnagyszerűbb dolgokat csináltam, tényleg zseniális ötleteim voltak, semmi eredményt nem hoztak. Ezt értitek? Semmi. 2 hónapig dolgoztam a legzseniálisabb ötleten, de tényleg az volt, zseniális volt másnak. De mindenki, aki rajtam kívül megcsinálta, az akinek mondtam, hogy ezt keresd, az mindenki egy rakás pénzt keresett vele. Sanyi egy nagy áthúzott nullát. Tehát úgy értem, bevezettem, és kevesebbet kerestem, mint előző hónapban. Sanyi ott ült, pislogott, és azon gondolkozott, hogy hogy működik a világ. És Isten mondta, a világ úgy működik, ahogy én működtetem. A te eredményeid azok egyenesen tőlem függnek. Ezt érted? Ne gondolkozz, ha te jól akarod csinálni a munkádat, csináld azért jól, mert nekem dolgozol. Találd ki a legzseniálisabb ötletet nekem, és a bevételeket meg bízd rám, jó? És aztán azt mondtam, hogy jó, és a következő hónapban 5-szer annyi pénz jött be, mint amennyit valaha reméltem, a semmiből. És aztán volt, és aztán ahogy, és ezt aztán hónapról hónapra, mert ezt így megtanulod, és elfelejted. Úgyhogy ezt a leckét azt hiszem 10-szer játszottuk el. Egy éven keresztül minden más, és a végén a lelkem megértette az alapvető üzeneteket, hogy az élet arról szól, hogy van egy kapcsolatom Istenről, hogy az eredményem nem egyenes arányban van az én teljesítményemmel, és hogy mindig lesz elég. Tehát a saját magam szükségei, a családom szükségei miatt nekem nem kell aggódnom, lesz elég. És hogy ami ezen túlmegy, az pedig sáfárságról szól és vagyonról. És hogy most kész vagyok erre, nem tudom, még nem tudom. De sokat nőttem ebben, és sokat megértettem belőle. És ahogy egyre többet értettem meg ebből, úgy nőttek az eredmények is. És nagyon érdekes, hogy az az eredmény, ami esetleg 2 évvel ezelőtt tönkretett volna, olyan módon, hogy meghűít, és ha megmaradok abban az állapotban, akkor tönkretesz, az most ilyen... Én itt szoktam most hívni, hogy számok. Az üzletesdi játékban a számok most nagyok, most kicsik, most nőnek, most csökkennek. De mi köze ennek az életemhez? Az életemhez semmi. Ez az üzletesdi játék. És hogyha esetleg Isten elhív egy sáfárságra, akkor ugyanezt az üzletesdi játékot fogjuk játszani, csak még nagyobb számokkal. És az életem elvileg, az, aki én vagyok, és az, amiről szól minden, az nem kéne, hogy megváltozzon. Ezt értitek? Föl kéne, hogy készüljetek erre. Készek kellene, hogy legyetek arra, hogy ha Isten akar, használhasson valami nagyra. Hogy ne legyünk a rabja annak, amit a kezünkbe ad, hanem hogy szabadok maradjunk egész életünkben. És konkrétan megint nem beszéltünk a célállításról, de egy kicsit beszéltünk róla. Igaz? Alapoztunk. Mert ez az alapja az egésznek. És lehet, hogy jövő héten beszélünk erről többet. Jó volt ez így? Hasznos volt? Igen? Van ezzel kapcsolatban kérdésetek?
Csak kérdéseim.
Nagyon? Csak kérdéseitek lehetnek. Miért? Hát azért összeállhat valami, amiről úgy azt mondhatjuk, hogy...
Ez tök jó, amit elmondtál, mert én ezt ismerem.
Igen?
Ezt velem csinálja.
Most csinálja épp? Igen.
Igen.
Nem, oké, tehát kétféleképpen lehet Istennel vállalkozni. Az egyik az az, hogy sikeres vállalkozóként leszel keresztény, és akkor valahogy Istennek ezt meg kell tanítania neked. Tehát a pénzünk az megrabolhat minket. A sikerünk, a hatalmunk az belekényszeríthet egy kisebb világban, mint amiben élhetnénk. Úgyhogy valahogy meg kell, hogy tanítsa ezt nekünk. Valahogy Isten meg kell, hogy szabadítson. És itt javaslom azt, hogy menjetek elébe ennek. Tehát, hogyha most van egy vagyonod, akkor figyelj, akkor ne kelljen Istennek elvennie ezt a vagyont ahhoz, hogy megtaníthasson dolgokat. Ne kelljen. Tehát meg lehet ezt tanulni szóból is. Tehát, hogy én tudom, hogy néhányatoknak itt van vagyona. Vagy, tehát nem tudom, csak feltételezem. Tehát legalábbis, hogy nem a túlélésért vállalkoztok, hogy legyen enni holnap is 15.000 forinttal a kis szobában. De meg kell tanulnunk ezt a leckét mindannyiunknak. És a módszer a szimuláció. Szimuláld a dolgokat. Menj imában Isten elé, és mondd azt, hogy én kész vagyok veled szegénynek lenni. És nem egy áldozat lesz, hanem a gazdagságnak és a szegénységnek csak egyszerűen nincs köze az igazi élethez. Uram, mutasd meg nekem, hogy mit jelent élni szegényen. Ugye te miből táplálkozna az én lelkem, hogyha ha semmim lenne? Mit mondanék, hogy miért vagyok valaki? Ha nincsenek ott a milliók, ha nincs ott a nagy kocsi, ha nincs ott a sikeres üzlet, ha nincs ott az eredmény, ha nincs ott semmi ezekből. Ki vagyok én akkor? Mutasd meg, hogy ne akkor kelljen megtanulnom, amikor tényleg ott ülök a dobozok között. És akkor gondolkozom el rajta először, hogy ki is vagyok a vagyonom nélkül. Mert ha megtanulod szimulációban, akkor megtanultad, kész. Hogyha azt tudod mondani minden reggel, hogy ha az első e-mail, amit megkapok, az, hogy elvesztettem mindent, akkor az csak egy e-mail lesz. Egy kicsit rázós e-mail, mert sok mindent kell másképp csinálnom ma, mint ahogy terveztem, de igazából az életemet nem érintette. Ezt értitek? Ennek így kéne működnie. Akkor vagy szabad, ha ez így működik. Béke van. Azonnal megjön az e-mail, hogy mától semmi sem megy úgy, ahogy eddig. Wow! Akkor a határidőnaplómat azt hiszem átírhatom. És azonnal ott egy békesség, egy erő, és csak egyszerűen ez a kérdés hangzik el, hogy akkor most mit csinálunk, Uram? És minden rendben van. Mert Isten, akinek fogom a kezét, és aki az én életem, az nem változott. Oké? Tehát ezt meg kell tanulnom. És ha ezt tudom, akkor az az e-mail se fog tönkretenni, hogy az első 1 milliárdod megvan. Ó, értem. És akkor mit csinálunk ma, Uram, akinek fogom a kezét, és aki az életem vagy? Ennek így kell működnie. És azt gondolom, hogy a keresztény világ hibát követel azzal, hogy nem készít fel minket erre. Hogy nem mondja el, hogy mit jelent igazán szabadnak lenni. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy lehetek szegény is, meg lehetek gazdag is, nem számít. Mert ők se tudják, ad egy, nem tudják, ad kettő, és erről nincs megélt élmény, ad kettő, van egy rossz vallásos hozzáállás. Van egy bűntudat, van egy démoni kivetítés, az ördög mondja azt, hogy keresztényként nem szégyeled magad, hogy te meg akarsz gazdagodni. Meg akarsz gazdagodni, ugyanúgy érvényes, tehát nem. Hogy te arra gondolsz, hogy esetleg gazdag lesz-e, hogy Isten majd arra hív el. Nem szégyeled magad? Ez egy démoni kivetítés. Ez az ellenség üzenete, ami egy börtönbe akar zárni. Ha nekem nem lehet gazdagnak lennem, ugyanúgy rabja vagyok a pénznek, mint hogyha gazdagnak kell lennem. Pénz, nem szabad, ne nézz oda, ne nézz. Ugyanúgy rab vagyok. Ugyanúgy nem vagyok szabad, csak nem a pénz után futok, hanem a pénz elől futok. Nem? Ugyanaz, zöldben, csak más az előjele. Igaz? Úgyhogy nekünk szabadoknak kéne lennünk. Igazán szabadoknak. És ha szabad vagyok, akkor nem űz semmi, és ez egy nagyon fontos. Ha űzöttségben élsz, valószínűleg nem vagy kész. Ha a vállalkozásod egy ilyen ellenállhatatlan, gyötrő, fájdalmas, negatív ilyen hajtást okoz, muszáj, rohanni kell, muszáj, akkor már egy rossz világban élsz, egy rossz pályán játszol. Annak úgy kéne kinéznie, hogy nekem semmit sem muszáj. De Istentől ezt kaptam, és meg akarom csinálni. Szeretném. És igen, napi 10 órát dolgozom, mert úgy érzem, hogy Isten most erre indít. De amikor ez megváltozik, és egyszerűen az van, hogy oké, a családomat nem hanyagolhatom el, megbeszéltem a feleségemmel, hogy 1 hónapot kibír úgy, hogy nem lát, de a hónap letelt, és a feleségem már ki van bukva, akkor simán abba hagyom, és napi 4 órát dolgozom. Pont. Mert most Isten erre hív. És nincs egy űzöttség, amely Istenen kívül hajtana vagy motiválna engem. Ezt értitek? Mert akkor megint rabja vagyok egy hangnak, egy üzenetnek, valaminek, ami nem Isten. És rab vagyok. És Laci, neked a kérdésed. Laci, ugye?
Igen.
Igen. Szia, Laci. Isten hozott. Jó, hogy itt vagy. Lacinak volt egy zseniális kérdése 2 héttel ezelőtt, és megígértem neki, hogy válaszolok, és ez titeket is érdekelni fog. És mivel 9 óra van, ha mennetek kell, akkor induljatok el. Neked van még időd? Mennyi időd van, Laci? Most sok időd van? Jó. Oké, akkor a kérdés így hangzott. Hogyan egyeztethetem össze a vállalkozásomat, a munkámat a családommal, és adott esetben az életem egyéb részeivel, ugye? Van egy munkahelyem, és a munkahelyem mellett van egy vállalkozásom, amit be akarok indítani, és azon találom magam, hogy napi 23-24 órát dolgozom. Dolgozhatnék. De mondjuk reálisan nézve dolgozom napi 10-12... Mennyit? 16-ot. 16-ot biztos, 16 órát. Ami azt jelenti, hogy fölkerek reggel 8-kor, és éjfélkor hagyom abba. Igaz? Hogy lehet ezt összeegyeztetni a családdal? Nagyon óvatosan próbálok válaszolni, de ugyanakkor nagyon egyenesen. És a válasz óvatos része az, hogy Isten elhívhat szélsőséges dolgokra. Tehát utálom a sablonokat, utálom a kliséket, mert hazudnak, nem igaz. Egyetlen egy klisé és sablon van, fogd Isten kezét, kérdezd Istent, állj ő előtte, hitben, és amire ő vezet, abban maradj meg is, úgy élj. És Isten vezethet szélsőséges dolgokra. Nem olyan dolgokra, amik ellent mondanak a Bibliával, ugye? Mert ez Isten kijelentett akarata. De vezethet a kijelentett akaratán belül szélsőséges dolgokra. Pásztor Scheller, a gyülekezetünk vezető lelki pásztora, 13 éven keresztül, 13 éven keresztül ingázott Magyarország és Amerika között. Úgyhogy a családja Amerikában volt. Hé, hey, te pásztor vagy! Neked a családod kéne, hogy legyen Isten után az első. Nem a gyülekezet. A gyülekezet a 3. helyen van. Miért hagyod itt a családodat? A gyerekeidet, a feleségedet. Elmész 6 hétre, és utána otthon vagy 2 hetet, és megint elmész 6 hétre. Ez volt a vád pásztor Schellerrel szemben. Sokszor. És pásztor Scheller válasza az volt, hogy értem, amit mondasz, de nekem és a családomnak van egy elhívásunk Istentől erre. És a feleségem fel van erre készítve. És Isten gondoskodik. És nehéz, nagyon nehéz otthagyni a családomat. Nagyon nehéz. De van egy elhívásunk Istentől erre. És a feleségem bírja. És a gyerekeim bírják. Mert van egy elhívásunk erre Istentől, és van egy extra betakarás, egy extra befektetés Isten részéről, hogy ezt bírjuk. Amúgy csak úgy, mint elfogadhatatlan, nem hagyhatnám ott a családomat. Nem élhetnék így. De van egy elhívásunk Istentől. Úgyhogy, ha van egy elhívásod Istentől, akkor lehet, hogy nehéz lesz, de valahogy bírni fogod. Valahogy bírni fogod. És Isten gondoskodni fog a családodról, és minden egyébről. De ha esetleg ez nem Isten tökéletes akaratában van, hanem egy kényszerhelyzet, egy kényszerhelyzetnek tűnő helyzetből adódik. Abból adódik, hogy hamarabb akarsz esetleg, vagy akarok elérni egy célt, mint ahogy az Isten tervében elérhető volna, akkor ennek ára van. Olyan ára, amit esetleg nem akarsz megfizetni. A családod rajta veszíthet, a gyerekeid kárát szenvedhetik, és te is. Azt hiszem, ezt nem lehet bírni. Napi 16 órát dolgozni, talán egy időszakra, egy rövid időszakra lehet. Vagy ha van Istennek egy elhívása, ami világos kell, hogy legyen. Isteni erő, betakarás és csodálatos békesség, öröm ebben az egészben, minden résztvevő részéről. Akkor igen. De ha nincs ez ott, ha fájdalom van, ha küszködés van, ha békétlenség van, akkor lehet, hogy egy más módon lehet ugyanazt a célt elérni. És erről beszélhetek egy picit. És ezt te fogod tudni, hogy Isten téged mire vezet. De az út, amit nekem meg kellett találnom, az így hangzik. Máté 6.33. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 33. vers. Azt mondja, de keressétek először az ő országát és igazságát, és itt ez Istenről beszél, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. És itt az ezek, azok az anyagi javak. Hogy mit együnk, mit ígyunk, mit öltsünk magunkra. Hogyan lesz meg az, ami szükséges. És a szükségesnél ne a minimumra gondoljatok. Tehát Isten nem azt mondja, hát mi szükséges? Egy kis kenyér, egy kis víz, egy-két rongy, hogy ne fagy meg. Egy nagyobb doboz a híd alatt, egy kis begyújtóssal, hogy ne fagy meg. Ez a szükséges, nem? Hát ez elég, nem? Épp, hogy túl lehet élni. Nem. Isten a te lelked szükségeit nézi. Azt, ami neked szükséges ahhoz, hogy egy beteljesedett, egy elégedett életet élhess. Ha szükséges egy jó középkategóriás autó, és egy 80 négyzetméteres, klasszul berendezett lakás, vagy egy gyönyörű kis házacska valahol vidéken, akkor az meg lesz. Ha ez a szükséges, tényleg, akkor az meg lesz. Ha keresed először Isten országát és igazságát, ez ráadásként meg lesz. Hogyan? Nem tudom. Isten elintézi valahogy. De meg lesz. Ez az én bizonyságom. Én azért, amiért harcoltam, nem lett meg, és az pedig, amit így rábíztam Istenre, az úgy meg lett. Ráadásban. Ez az élményem. És miért? Mert azt mondja, hogy az atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Isten tudja, hogy mire van szükséged. Ez volt a 22. vers. De keressétek először az ő országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Mit jelent keresni az ő országát? Hol van Isten országa? Kérdezem. Csak hogy tudod, hogy ha keresnünk kell, akkor tudjuk, hogy hol kell keresni. Én szerintem ott van Isten országa, ahol Isten uralkodik. Hát lehet, hogy akkor a Péternél ott van Isten országa, mert ott uralkodik, de hogy itt nem uralkodik, az egyszer biztos. Isten országa ott van, ahol én uralmat adok neki. Hol keressem Isten országát? Itt, magamban. Úgy, hogy vajon itt uralkodik-e Isten? És hogyha én azt keresem, hogy Isten uralkodhasson az én lelkemen, akkor keresem Isten országát. Az ő igazsága pedig ez a könyv. Ez a könyv. Jézus Krisztus üzenete, az ő személye és az ő kijelentése. Isten áldjon meg titeket, Attila. Szia! Sziasztok! Meg lesz felvételen. Internetről el lehet tölteni. Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Én azt mondom, hogy figyelj, Uram, te hogy raknád össze az életemet, ha te rakhatnád össze? És akkor azt mondja, hogy úgy, hogy egyrészt beszállok a munkába. Oké? Tehát ez első. Neked egyedül megküzdeni a világgal lehetetlen. Oké? Tehát az első az, hogy tudd, hogy én dolgozom a háttérben. Oké? Tehát az üzleted, a munkád nem akkora eredményt hoz, amekkorát te el tudsz végezni, hanem amekkorát én belerakok. Oké? És én mindent belerakok, amit csak lehet, és ami hasznos neked. És hogy mi lesz, mi hasznos mindenképpen, ami szükséges. Oké? Tehát ami szükséges, az meg lesz gyorsan. Én gondoskodok mindenről, ami szükséges. És aztán a vagyonosodás, a nagyobb célok, és mondjuk mit tudom én megkeresni néhány százezer forintot havonta, az nem a vagyonosodásról szól. Az arról szól, hogy egyszerűen egy jó vállalkozó akarok lenni, ez rendben van. De a vagyonosodás pedig mind arról szól, amiről eddig beszéltünk, hogy én beleteszek mindent olyan mértékben, amilyen mértékben te kész vagy elviselni és elhordozni. Szabad vagy a pénztől, akkor rád bízok többet. Szabad vagy a teljesítményettől? Ami ugye azt jelenti, Sanyinak ez volt a csapdája, hogy minden eredmény tőlem függ. Nem igaz, nem igaz, egyszerűen nem igaz. Nem. Van kapcsolat az én munkám és az eredmények között, de nem egyenes arányú. Isten azt mondja, hogy dolgozz nekem kiválóan, mert ha nem dolgozol kiválóan, akkor valamit nem értesz, akkor egy rabló vagy, akkor ki akarod zsákmányolni azokat, akik neked pénzt adnak a szolgálatodért. Dolgozz kiválóan, és aztán, hogy mekkora eredménye lesz a munkádnak, azt meg majd én eldöntöm, mondja Isten. És keresd először az ő országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Úgyhogy én 16 órát dolgoztam. Baromira tudom, hogy miről beszélsz. De én egyedülálló voltam akkor. Senkivel nem volt elszámolni valóm, csak nekem, magammal. Fölkeltem, végignyomtam az egész napot, lefeküdtem. Könyveket így írtam. Fölkeltem, végignyomtam az egész napot, lefeküdtem. Fölkeltem, végignyomtam az egész napot, lefeküdtem. Aztán bibliaiskola. Fölkeltem, imádkoztam, elmentem a bibliaiskolába, végignyomtam az egész napot, lefeküdtem. Fölkeltem, elmentem a bibliaiskolába, imádkoztam, végignyomtam az egész napot, lefeküdtem. 16 óra helyett már csak 10-et dolgoztam, mert 4-et bibliaiskolában voltam. De aztán megnősültem. Lett egy 13 éves fiam, és most meg egy feleségem, meg most egy pici baba. Nem tehetem meg. Egyszerűen nem tehetem meg. Néha vannak megállapodásaink, tehát például most egy elég komoly projekten dolgozom, ami egy több hónapos komoly munka, és azt mondtuk a feleségemmel, hogy oké, elég régóta halogatjuk már, hogy csinálgatom, nem jutok vele sehova, most csináljuk meg, és hogy ne kelljen még nyáron is ezt csinálni, ezért most dolgoz többet. És most dolgozom napi 10 órákat. Tehát most ha nem tárgyalok éppen, vagy nincs valami, akkor fölkelek, Danit elviszem a buszmegállóba, 7 órakor leülök a gép elé, és nyomom délután 5-ig. Aztán együtt vagyok a családdal egy picit, és aztán visszaülök 9-10-kor a gép elé, és nyomom, még el nem ájulok. De ezt nem csinálhatom sokáig. Tehát, hogyha a feleségem ebben nem egyezik bele, és nem kér el Istentől egy áldást erre, akkor kiakad, egyszerűen nem bírja egyedül. Egyszerűen nincs férje, egy furcsa lény van, aki bennül a szobájában is pötyögi a számítógépet. Az nem az a férje. Tehát, hogy nem tud így élni. Úgyhogy nyáron, és csak megint figyelj a sztorira, azt mondtuk, és Isten pont ezt tanította nekem, hogy nem a te munka mennyiségeden múlik az eredmény. És mondom, figyelj Uram, rendben, akkor tegyünk egy próbát. Nekem most annyi melóm lenne, hogy heti 6 nap tudnék 16 órát dolgozni, és nem készülnék el. Most tudom, mit fogok csinálni? Heti 4 napot fogok dolgozni. Csak nem, dehogy is 4-et, 3-at. Heti 3 napot dolgozom. Ezt csináltuk nyáron. 3 napot, és azt sem non-stop. Tehát sokat. De úgy, hogy legyen délután egy kis idő a családra. 2-3 óra a családdal, és akkor reggeltől estig is éjjel nyomom, és 3 óra a családdal. És azon is 4 napot pedig egyáltalán nem dolgozom. Állati jól ment az üzlet. Én nem nagyon jutottam semmire, tehát megcsináltam a legszükségesebbeket, de állati jól ment az üzlet. Olyan megállapodásokat kötöttünk, olyan csak úgy laza bevételek voltak, rekordhónapok voltak. Nagy, jó pénzek. Úgyhogy a dolog működik így is. Ámulatos. Működik így is. Vajon, ha Isten elé megyünk, és elkérjük tőle, akkor bízhatunk-e ő benne eléggé ahhoz, hogy ne dolgozzunk 16 órát egy nap? Ez az én kérdésem. Vajon van-e Istennek hatalma arra, hogy megáldjon téged anélkül, hogy te 16 órát dolgoznál egy nap? Jó, és amit én megértettem ez alatt az idő alatt, amíg 3 napot dolgoztam egy héten, ez nekem olyan volt, mint a én ezt mondtam az ismerőseimnek, hogy abba hagytam a munkát. Gyakorlatilag kiléptem a vállalkozásomból. 3 nap alatt semmit nem lehet megcsinálni. Gyakorlatilag abba hagytam az üzletet. És nem, ez az én rögeszmém volt. Nem, az üzlet nagyon jól ment, semmi kárát nem szenvedte, állati jó hónapok voltak, rekordbevételek, tök jó megállapodások, nagyon jó ötletek, jó tervek, semmi baj nem volt. Isten vajon megállhat-e, úgyhogy 3 napot dolgozol egy héten? És amit megértettem, és csak ezzel most befejezem, hogy az igazán nagy siker, tehát ha mondjuk dollármilliós havi nyereségekről van szó, azt nem tudod a te 16 vagy 18 vagy 20 óra munkáddal megcsinálni. Ezt érted? Tehát ez egy olyan teljesítmény, ami túlmutat a te személyes teljesítőképességeden. Ezt érted? Hogyha te úgy gondolkozol, hogy az én vállalkozásom csak akkorára nőhet, amekkorát az én teljesítményem produkál, akkor a saját teljesítményedre korlátozod a vállalkozásodat. Úgyhogy én megtanultam, hogy én nekem lehet egy dollármilliós üzletem. Mert azt nem én fogom felépíteni, hanem Isten. Azt az eredményt nem én fogom hozni, hanem Isten. És ezt akkor tanultam meg, amikor 3 napot dolgoztam egy héten, és úgy éreztem, hogy abba hagytam a vállalkozást. Értitek ezt? És egy Zsoltárt hadd olvassak fel, 127-et. És akkor ez az utolsó szavam ma. Első vers. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. És ezt átéltem. Én építettem házat 1000-rel, és tök hiába. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Én őriztem eredményeket, üzletet, tök hiába. Szorítom a kezemmel, és kifolyik az ujjaim közül. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Hiába kerek korán, és fekszem későn, fáradtsággal szerzett kenyeret. Küszködés. Az én teljesítményem. Ennyi. Ha ez a világom, és ebben gondolkozom, és nincs több, akkor egy kicsi világban élek, ahol hiába valóságra vagyok ítélve. És itt van a lényeg, de akit az Úr szeret, és ez vagy te, annak álmában is ad eleget. Úgyhogy elvégzem én a munkámat. De közben tudom, hogy minden szükséges meg lesz, és ez Istenem múlik, hogy az igazi eredmény nem tőlem függ, hanem Istentől, hogy az én teljesítményem, habár fontos, mert Istennek kell kiválót nyújtanom, nem határozza meg az eredményeket, és hogyha jön a nagy pénz, az nem a Sanyi sikere lesz, hanem Isten áldása, és nem azért lesz, hogy Sanyi az utolsó fillérig elverje újabb játékszerekre, hanem azért, mert egy sáfássággal vagyok megbízva, amivel Isten előtt számolok el. És hogy mindenhez nekem nem kell reggeltől estig hajtanom, hanem csak meg kell maradnom abban az elhívásban, amit Isten ad. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen?
Amen.
Amen. Drága Jézus, kérünk téged, hogy segíts nekünk merésznek lenni. Segíts nekünk bátornak lenni, hogy merjünk bízni benned, hogy túllépjünk azon, amit a saját képességeink, lehetőségeink mutatnak, és veled egy igazi vállalkozást, egy igazi sikert, egy igazi célt kövessünk. És hogyha van köztünk valaki, aki esetleg még az első lépést sem tette meg ezen az úton, hadd bátorítsalak arra, hogy tedd meg ezt az első lépést, és ez csak annyi, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő mindent ajándékba akar neked adni, de ehhez igent kell mondanod neki. Keresned kell az ő országát és igazságát, legalább egy pillanatra. Annyit kell mondanod, hogy elfogadlak, Uram, elfogadom az örök életet, elfogadlak, mint a megváltómat. És ha ezt megmondtad neki, csak egy egyszerű gondolattal, akkor örök életed van, és Isten egész életedben vezetni fog téged. Bölcsességet fog adni, erőt és képességet mind arra, amire elhív. Úgyhogy csak mondd utánam, hogy elfogadlak, Jézus, adj örök életet. a te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.